A Híd magazin legfrissebb számának a témája az alapvető értékek. A bevezető írásodban fogalmazod meg, hogy kortársainkat kell segítenünk az alapvető értékek újra felfedezésében. Miért érezted most ezt fontosnak és lényegesnek, hogy a magazin fókuszába is állítsd így ezt a fogalmat, hogy alapvető értékek?
Az elmúlt 2-3 évtizedben már mindenképpen érzékelhető volt, hogy korszakváltást él át a nyugati világ, itt elsősorban nyugati világ, nem merem azt mondani, hogy az egész világ. Ezek a változások kihatnak a gazdaságra, a családi életre, az oktatásra, a szociális kérdésekre, az egyházakra, sok-sok mindenre. Tudnunk kell azt, hogy 1948-ig egy nagyon erős, nagyon aktív egyházi élet volt Magyarországon, aminek egyébként hatása volt a váltás után is még, hiszen az 50-es években hiába volt erős egyház üldözés, de a lelki svung még vitte az egyházat, és a háborús évek alatt, illetőleg a 30-as évek végén nagyon erős lelki-szellemi ébredések voltak, evangelizációk, megteltek a templomok, tehát ezeknek volt egy hatása. Nem mondhatjuk azt, hogy 1948-tól megszűnt az egyházi élet, vagy lecsökkent, de az kétségtelen, hogy az elmúlt évtizedekben folyamatosan zsugorodott az egyházaknak az élete. Többek között azért, mert aztán beérett ez a fajta szocialista-kommunista egyházpolitika, hogy az egyházat visszaszorítani a templom falai közé. És volt egy nagyon-nagyon erős egyházellenes hangulat az országban. Ez annyit jelent, hogy a zsugorodás jelzi a keresztelések lecsökkenése is. Tehát, ha jól tudom, ma a magyar gyermekeknek legfeljebb a 30%-át keresztelik meg, ellentétben a régi időkkel, ahol majdnem minden gyermeket megkereszteltek, és mindenki hittan tanult, tehát tanulták a 10 parancsolatot, hiszen volt iskolai hitoktatás, volt valami elképzelésük a Szentírásról, a teremtés történetről, a 10 parancsolatról, a Jézus életéről, ezek ma már nagyon beszűkültek. A lakosság nagy része lényegében úgymond vallástalan. Azzal együtt, hogy körülbelül 60-70%-a a magyarországi lakosságnak valamelyik egyházhoz tartozónak tartja magát, úgy nagyjából aktív templomba járók körülbelül a lakosságnak a 8-10%-a, tehát az egy 1 millió ember, tehát a többség nem veszi föl a kapcsolatot az egyházzal. Az évezredes alapokról tulajdonképpen a mi társadalmunk lecsúszott, és ennek megvannak a következményei, és úgy éreztem, hogy a Híd magazinnal is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy segítsen a tájékozódásban sokaknak, hogy végső soron a mi kultúránk, a magyar népünk múltja milyen alapokon nyugodott, hogyan jött létre végső soron a magyar állam, és milyen bibliai, illetőleg emberi, egyetemes értékek vannak, amiket fontosnak érzünk. Egy ilyen korban, amely nagyon sok mindent megkérdőjelez, mi keresztény emberek, akik szintén csetlőbotló emberek vagyunk, de megdöbbenve látjuk, hogy a 10 parancsolatnak az emberi közösségre vonatkozó tanácsait is a társadalom félreteszi mostanában.
Azt gondolod, hogy a helyes értékrendnek az alapja akkor a kereszténységben található? Hiszen a kereszténység háttérbe szorulásáról beszéltél, és hogy egyre kevesebben értik, érzik, szívják magukba ezt gyermekkoruktól kezdve, hogy mik a kereszténység és a Szentírás adta értékek. Hogyan magyarázod ezt olyan embernek, akinek nem ez az értékrendszere, nem erre alapoz?
Ez egy teljesen jogos kérdés. Fel is teszik másik oldalról sokan, sokszor, hogy miért gondolnánk azt, hogy a kereszténység képviseli az alapvető értékeket. Egyrészt a magyar állam így jött létre, hogy felvette a kereszténységet. Az nem igaz, hogy mindenkit erőszakkal térítettek meg, biztos, hogy volt ilyen is, hiszen a középkorban az egyház katonai, politikai hatalom is volt, de lelki hatalom is volt, de itt nagyon sokszor nem teszik hozzá, hogy az egész magyar kultúra úgy épült föl, hogy az egyház hozta létre a kórházakat, az iskolákat, a könyvnyomtatást, van, ahol a mezőgazdaságot ők mozgatták, tehát egyáltalán nem csak arról van szó, hogy valami templomi ájtatosságot élt meg a magyar nép, hanem az egyház kezében volt akkor a lehetőség és a hatalom, és ez minden területre kihatott. És ezt az 1000 évet csak úgy nem lehet félretenni. És már csak emiatt is az új nemzedéknek a történelmünket, a kultúránkat meg kell ismernie, És ezt már a rendszerváltás előtti szocialista MSZNP vezette országban is kezdték felismerni, hiszen bekerült az irodalom oktatásba például a Szentírásnak néhány szemelvénye. Hiszen ha bemegyünk a Szépművészeti Múzeumba, vagy olvasunk bármilyen regényt, vagy éppen verseket József Attilától, vagy Ady Endrétől, vagy Juhász Gyulától, Radnótitól, nem értik, nem érthetjük a Szentírás ismerete nélkül. Kulturális szempontból is meg kell, hogy ismerje az új nemzedék is a keresztény tanítást. Illetőleg van egy személyes meggyőződésünk, hogy igen, valóban úgy érezzük, hogy a 10 parancsolat, az összefoglalása tulajdonképpen az Ószövetségnek, a törvénynek, és a Jézusi szeretet, irgalom valóban az egyetemes értékek közé tartozik, és ezzel nem azt jelezzük, hogy csak a kereszténységnek van létjogosultsága. Én magam is jártam más kultúrájú országokban, például évtizedekkel ezelőtt egy hónapot töltöttem Algériában, és ott azt tűnt föl, hogy nincs alkoholizmus, nincsen válás, nincsen abortusz, és úgymond úgy erkölcsileg rendben van az ország. Az megint más kérdés, hogy volt, aki ezeket a kérdéseket magánalapon megoldotta, nem voltak törvényesítve ezek a dolgok. Mi értékeknek tartjuk, hogyha egy kultúra komolyan veszi a házasságot, komolyan veszi a magzatvédelmet, akár a zsidóságon belül is, vagy az iszlám világon belül is, de az ismereteim alapján a hinduizmusnak van olyan része, amely bizony elég közel van a kereszténységhez, amit például Mahatma Gandhi is képviselt, az erőszakmentesség, ő az új szövetségből vette, a hegyi beszédből, Jézus tanítása alapján, ami aztán hatott Gandhin keresztül Martin Luther Kingre, az amerikai baptista lelkészre, és az amerikai baptista lelkész hatott aztán Dietrich Bonhoefferre, mely kölcsönösen hatottak egymásra, ezt inkább így mondom, az evangélikus lelkészre, aki szintén erőszakmentesen képzelte el az ő szolgálatát, aztán mégiscsak részt vette a Hitler ellenes merényletben. Tehát ezek a kultúrák azért találkoznak és átfedik egymást, és nem ítélkezve gondolunk más vallásokra, más kultúrákra, de mi itt Európában élünk, és itt valóban zsidó-keresztény gyökereink vannak, és ezeket az alapokat nem tagadjuk meg. És meggyőződésünk, hogy az egyháznak a kor emberéhez kell tudnia szólni, és a megkereszteletlen és a Bibliát nem ismerő emberekhez érthető módon kell viszonyulni, és képviselnünk kell, igenis, a házasság védelmét, az életvédelmét, hiszen ezekről szól a 10 parancsolat. A szülők tiszteletét, tehát a nemzedékek és a családnak a tiszteletét, vagy gondoljunk csak a ne tégy fele barátod ellen a hamis tanúságot, hogy néhány perc alatt tönkre lehet tenni valakinek a jó hírét, akár az interneten is. Tehát ezek olyan értékek, amit úgy érzem, hogy a nem hívők társadalma is, legalábbis a jó szándékú és a józan rész feltétlenül alapvető értékeknek tart.
Melyik értékeket és hogyan, milyen módon támadja a mai korszellem vagy világ ezek közül, amelyeket te is említettél? Miért születnek sorra mondjuk hitvallások is a keresztény értékrend mellett? Mi történik ma a világban, és mi ennek az oka szerinted?
Ez egy nagyon összetett és nehéz kérdés. Azt mindenképpen érzékeljük itt a nyugati világban, hogy mintha két nagy tábor konfrontálódna. Mindkét tábor nagyon heterogén és nagyon nagy skálán mozog. Tehát nagyon veszélyes ez az általánosítás, de mintha valóban két nagy erő konfrontálódna a világban, az egyik igyekszik ezeket a több ezer éves értékeket komolyan venni, mint az előbb említett 10 parancsolat, a család tisztelete, a nemzetünk képviselete, szeretete és tisztelete, és a vallás, tehát a kereszténység, de azért a nyugati világban jelen van a buddhizmustól kezdve az iszlámon keresztül sok-sok minden más is. Tehát amikor vallás ellenességről van szó, akkor erről is szó van. Csak egy utalás arra, hogy Franciaországból most 20 ezer zsidó menekül el, mert veszélyben érzik magukat az iszlamizáció miatt. És hát az alapvető értékeknek a felmutatását azért érzem fontosnak, mert van egy másik nagy tábor, akik már nem ezen nőttek föl, ezen a kultúrán, illetőleg lehet, hogy még gyermekkorban részt vettek misén, minisztráltak. Most durva példát mondok, de Stalin is járt papneveldébe, meg még nyilván Hitler is járt templomba gyerekkorában. Tehát a lényeg az, hogy vannak, akik nagyon indulatosan és keményen támadják a kereszténységet. Ez szinte egy érthetetlen dolog, mert nem érezzük a haragnak az alapját a liberális oldalról, hiszen a liberalizmusnak az lenne a lényege, hogy mindenki kapjon hangot, és sokszor azt érzékeljük, hogy valóban mindennek teret adnak, csak a jézusi hitre jelentkeznek az indulatok. De ezzel nem akarom általánosítani a másik tábornak a hangját, de egészen ilyen szélsőséges, durva dolgok megjelennek, és egészen ez egy friss hír, hogy Brüsszelben nyilatkozott egy felelős ember, hogy egész Európában kötelezővé kell tenni az LMBTQ-nak a létjogosultságát. Ez egészen furcsa, mert egyrészt már nem LMBTQ-ról van szó, hanem ez egy hosszú-hosszú nagy mozaik szóvá növekedett már, és nem tudjuk és nem tudhatjuk pontosan előre, hogy ez egészen mit jelent. Egyes nyugati országokban már ott tartanak, hogy a templomban is muszáj 3 WC-nek lenni, hogyha egy lelkész próbál a bibliai tanításhoz ragaszkodni, most az említett 10 parancsolathoz, akkor feljelentik, és eljárást indítanak ellene, de nem csak lelkészek ellen, hanem mondjuk egy fényképész ellen, aki nem vállal mondjuk egy a bibliai rendtől eltérő felállású házasságnak a fotózását. Tehát ez szinte már keresztény üldözés karakterű hangulat, ami számomra egészen döbbenetes, és nem is értem, hogy a nyugati szabad, liberális világban miért nem szabad ugyanarról mást gondolnom, mint amit a kisebbség, mert ráadásul ők kisebbségben vannak. Tehát meg kell szólalni, hangot kell adni mindezeknek. Van értelme szerintem a keresztény lobbinak is bizonyos törvényhozásoknál. Van erre példa, hogy a kanadai parlament éppen készült egy olyan abortusz törvényt meghozni, ami sokunk számára elfogadhatatlan, és a kanadai Evangéliumi Allianz orvos és egyéb segítséggel hatást gyakorolt a törvényhozásra, és akkor a törvények legalább enyhültek. Tehát ilyen területeken is meg kell szólalni, és meg lehet szólalni.
A mai világunkban nagyon fontos értéknek számít. Egyik cikk írója is szól erről, hogy boldogok legyünk, a boldogság az öröm elérése, hogy ezt az életet úgy éljük, ahogy nekünk jó, ahogy tetszik, ahogy a szívünk diktálja. Ez is úgy tűnik, hogy szembeáll sok esetben a keresztény értékrend szerinti képpel. Erről mit gondolsz?
Hát az első, ami eszembe jut, hogy az egyik leghíresebb beszéde Jézusnak minden mondata így kezdődött, hogy boldogok. Tehát a legkevésbé sem boldogság ellenes a kereszténység. Isten örömre és boldogságra teremtett minket, és nem arra, hogy lehorgasztott fejjel depressziósan üljünk egy templomban. Teli és teli van a környező világ Isten szeretetével, és azzal, hogy ő szeretettől boldogságra és örömre teremtette az embert. Erre teremtette a házasságot is. És azt gondoljuk mindenről, hogy Jézus sem adja ezt olcsón, ezt a kérdést. Tehát azért érdemes megnézni az ő boldog mondásait. Tehát nem azt írja, hogy boldogok azok, akik a legtöbbet keresnek a cégnél, vagy boldogok azok, akik másokon felgyalogolva érik el a karriert, vagy boldogok azok, akik egyedül élnek mondjuk egy villában, és utaznak a világban sokfele. Azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy a boldogságnak igenis megvan az ára, tehát a szeretetnek megvan az ára, az pedig az áldozat, a szeretetből fakadó áldozat. Nagyon érdekes, hogy megjelent egy ilyen szülésellenes, családellenes, gyermekellenes gondolat. De Isten boldogságra teremtett minket, a boldogságnak az egyik megnyilvánulása a házasság, szerelem, szexualitás és a gyermek. De ahol gyermekek vannak, jó esetben boldogság is van, és öröm is van, de természetesen áldozat is. Tehát ha másra nem gondolunk, csak arra, hogy 9 hónapig egy édesanyja hordja a saját testében azt a gyermeket, saját testével élteti, a szülés maga egy nagy trauma, és aztán ott van a gyümölcs. Mindennek megvan az ára, tehát hogyha valaki becsületesen szeretne egy festményt alkotni, vagy egy szobrot, vagy egy színdarabot, vagy valóban a saját szakmája területén szeretne előbbre haladni, amögött ott van a fáradtság is, a szenvedés is, de így jönnek létre ezek az értékek. Még egy szempont a boldogsághoz, hogy egyedül nagyon nehéz boldognak lenni. A nyugati ember bizonyos értelemben ilyen individualista és maga körül forgó jelenség, a keletiek inkább közösségben gondolkodnak. Jézus nagyon-nagyon sokat beszél az Isten országáról, az Isten országa pedig egy közösség. Egyszerűen emberek között találjuk. Étkezik az emberekkel, csoportoknak beszél, piacon megáll, utcán megállítják, és a keleti ember közösségben gondolkodik, a nyugati ember meg nagyon individualista lett, és mert valóban nagyon sokan laknak egyedül, egyedül használják azt a házat, egyedül használja az autót, azzal mérgezi a város levegőjét, aztán vásárol egy kutyát vagy egy macskát, és úgy látja el, mintha saját gyermeke lenne. Ez egy téves út, ez egy zsákutca, ezért is érezzük fontosnak a Szentírás tanítását, hogy Isten társas lénynek teremtett minket a vele való kapcsolatra és az egymással való kapcsolatra.
Miért könnyebb mégis a sokféle hazugság talajára állni? Mert rövid úton kínálja az örömöt, a boldogságot ezek a, mondhatjuk, hogy materialista értékek? Azokkal szemben, amikért így meg kell küzdeni, és nem kézzel foghatók?
Ebben nagy igazság van, hogy gyorsan hozzá lehet jutni átmeneti úgynevezett örömökhöz, és ez egy hallatlan nagy kérdés vett föl. Most már nem is a televízió előtt ülnek a gyerekek, hanem az internet előtt, ami az okostelefonokon is ott van. Angliában élő lányomnak van egy kicsi gyermek, egy unokánk, akinek a kezébe odaadja a mobiltelefont, hogy most nézzen magyar népmeséket. És ez az egészen pici gyerek pillanatokon belül tudja léptetni a mobilt, és megtalálja a mai sokszor idióta meséket. Pszichológusoktól hallom a televízióban ezt a véleményt, hogy nagyon-nagyon károsak már a gyerekeknek készült filmek is. Szülői kontroll nélkül, mert a szülők a legjobb szándékkal sem tudják már sokszor kontrollálni a gyermekeiket, egy egészen más világban nőnek föl, egészen más szellemi világban. Miért nem fogadják el a mi gondolatainkat? Mert nem is ismerik. Tehát ahogy beszéltünk a legelején, hogy a társadalom egy kis része az, aki még valamilyen tudással rendelkezik az alapvető több ezer éves alapokról, a többiek már nem. És a nyugati világban, ami folyamatosan érkezik meg a mi világunkban, egészen más gondolatkörben és kultúrában nő fel az új nemzedék.
Milyen lehetőségünk van akkor, ha tanítani szeretnénk a következő nemzedéket azokra az alapvető értékekre, amelyeket érdemes továbbvinni? Hogyan álljunk ellen akkor ennek a nagy erős hatásnak? Ez mindenképp folyamatos harccal jár?
Úgy tűnik, és az egyháznak szembe kell nézni azzal, hogy 100-150 éve vége van már az ő hatalmának, elvilágiasodott a társadalom egy jelentős része, és ez annyit jelent, hogy lassan-lassan a kereszténység kisebbségbe szorult, nagyjából abba a helyzetbe került, amiben indult. Európa hasonló, mint a Római Birodalom, abban az értelemben, hogy van egy közös nyelv, van egy közös pénz, lassan szépen kirajzolódik egy ideológia, amely tulajdonképpen ideológiamentes, vallástalan kultúra, ami szerintem a történelemben talán először formálódik így Európában, és ezen belül a kereszténység úgymond kisebbség. De az egész Szentírás arról tanúskodik, akár ugye a választott népről, Isten ezt mondja, hogy nem azért választottalak ki, mert nagyobb lennétek vagy erősek, hanem minden népnél kisebbek vagytok, és rajtatok mutatom meg hatalmamat, és azután Jézus is erről nagyon sokszor tanított, beszélt, hogyha őt üldözték, akkor minket is üldözni fognak az igazságért, és sok ilyen példát mondott, hogy az ő tanítását, ha képviseljük, az olyan, mint egy kis mécses, mondjuk, amit meggyújtanak egy nagy sötét világban, és ugyan megtöri a nagy sötétségnek az erejét, egy kis mécses, egy kis világosság, de nem biztos, hogy az lesz a meghatározó abban a környezetben. Átalakulás alatt van az egyház, még állnak Magyarországon a templomok, meg templomok is épülnek, de ez nem jelenti azt, hogy a társadalom nagyobbik része keresztény lett. Tudnunk kell, hogy kisebbségben vagyunk, és a magunk eszközeivel hogy ne szolgálnánk, hiszen nem vagyunk kitiltva a médiából, az egyház ma szabadon mozoghat kórházakban, börtönökben, amit a kommunista időkben nem tehetett meg. Ott megjelenhetnek természetesen más vallások képviselői is. Hát mindenki mondja magáét, és itt nagy kérdés, hogy mennyire hiteles, mennyire hatásos. Tehát át kell gondolnunk, hogy az, amit képviselünk, az önazonos-e, ha jó, akkor annak van pozitív kisugárzása. De nem lehet abban a tudatban élnünk, hogy akkor most majd Magyarország megtér, vagy ez egész nyugati világ megtér az én hitemre.
A reformáció több mint 500 éve történt, de mi az szerinted, ami Luther Márton gondolataiból, illetve az ő általa alapul vett szentírásból a legfontosabb számunkra, amit ma ugyanúgy élő igazságként kell képviselnünk?
Az nagyon fontos számomra, hogy Luther értette a Szentírás üzenetét, értette, szerette Jézus Krisztus személyét, és azt, amiért ő eljött a Földre, és ilyen értelemben a fókusz nála mindig Jézus volt, és a Jézusi engesztelő áldozat. És ő ezt hirdette, ezt képviselte, Jézus volt a középpontban, és ebből értelmezte a világ eseményeit. Luther nagyon erkölcstelennek tartotta Európát, és abban a tudatban volt sokakkal együtt, hogy talán a végidőket élik, és még utoljára ő az evangéliumot felvillantja, és hát ma itt vagyunk, és ma kell ugyanígy képviselnünk, ugyanilyen határozottsággal Jézus Krisztus központúan a mi hitünket, de úgy, hogy a világ értse, és legyen bennünk irgalom, ezzel utalok az evangélikus egyházban kijelölt évi igére. Jézus ezt mondja, hogy legyetek irgalmasak, mint a ti atyátok irgalmas. Ez nagyon fontos. Szeretetre, irgalomra, megbocsátásra, katarzisra van szüksége a ma emberének is, megváltásra.